Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, most a 155. dicséretünket énekeljük, ennek az egyetlen versét, a 155. dicséretünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és aki nem tette volna, esetleg még meg, attól kérjük, hogy a mobiltelefonját halkítsa le, vagy kapcsolja ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten, holnapi napon, reformáció ünnepén, este 6 órai kezdettel, hagyományunkat felelevenítve a covidos időszak után, a csillaghegyi gyülekezettel közösen tartunk ünnepi istentiszteletet. Ez az istentisztelet tehát holnap este 6 órakor lesz a csillaghegyi református templomban, ahol az igehirdető én leszek, ha Isten éltet és megtart. Aztán lesz ott egy vendégünk is, aki majd egy rövid köszöntőt, előadást fog szólni a gyülekezethez, és ahogyan régenten, úgy most is egy szeretett vendégség keretében lesz utána lehetőségünk kicsit beszélgetni, régi kapcsolatokat feleleveníteni. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra a kedves testvéreket. Azt követően pénteken a YouTube csatornánkon fogunk közzétenni napi igemagyarázatot. Pénteken szintén 9:30 órai kezdettel babamama kört fogunk tartani, viszont a pénteki konfirmációs órák a több iskolai szünidő miatt most el fognak maradni, úgyhogy a konfirmandus testvérek nem kell, hogy jöjjenek pénteken. Nagy szeretettel hívogatjuk a kedves testvéreket szombaton 10 órai kezdettel a pasaréti református templomba, ahol a Biblia Szövetség Egyesület őszi csendes napját fogjuk tartani. Tehát szombaton 10 órai kezdettel Pasaréten, minden érdeklődőt szeretettel hívnak az ottaniak, mint vendéglátók, én meg úgy, mint a Biblia Szövetség főtitkára ajánlom a testvérek figyelmébe ezt az alkalmat. A nap témája az imádság lesz, azon belül is a mi atyánkról, az úri imádságról lesz szó, ezzel kapcsolatosan hangzanak el ige szolgálatok közöttünk. Hálásan köszönjük a testvérek minden némű adományát, amelyel gyülekezeti életünket, az evangélium ügyét támogatták az elmúlt időszakban. Békefi György főgondnok testvérünk szeretne még hirdetést mondani a testvéreknek. Hallgassuk figyelemmel.
Áldás békesség, kedves testvérek! Egy új dolog kezdődne megint előről, Covid után. Gyülekezetünkkel szeretnénk most hosszú idő után megint egy gyülekezeti kirándulást szervezni, amelyik egy gyönyörű nap lesz, közösségünket erősíteni kívánjuk ezzel a nappal, és a reformátusságunk egyik fellegvárába, Pápára igyekszünk. Egy egynapos autóbuszos kirándulás lesz ez 19-én szombaton. Várunk rá mindenkit szeretettel, kezdenek feltöltődni a helyek a buszunkon, de hogy mekkora lesz ez a busz, attól függ, hogy hányan utazunk. Ettől függ a költsége is, tehát kérném minél előbb a bejelentkezéseket, az iratterjesztésben lehet ezt megtenni, és nevet, telefonszámot, és egy előzetes 5000 forintot lehetőség szerint szeretnénk kérni a bejelentkezéshez. A várható költsége a napnak úgy becsült érték szerint 15000 forint körülre várható. Ezt pontosan akkor tudom megmondani, hogyha minden összeállt, legfőképp az, hogy mekkora lesz a buszunk költsége. Ami biztos, ha valaki ezt nehezen tudja megoldani, ezt az összeget erre a napra rászánni, az teljes bizalommal a jelentkezésnél szintén mondja meg az iratterjesztésben, vagy nekem, és abban próbálunk segíteni, hogy ez ne tartson vissza senkit. A napunk a következőképpen alakulna, szeretnénk viszonylag korán elindulni, úgy gondolom, hogy a 7:30-as időpont, de ezt még pontosítani fogjuk. Pápára megérkezve először is az Eszterháziak birtokára érkeznénk, az Eszterházi kastélyba, aztán a főprogramunk a dunántúli reformátusságot bemutató történeti kiállítása valamikori ótemplomban. Szeretnénk ott egy áhítatot is tartani. Ezt követően meglátogatjuk a kékfestő manufaktúrát, ami meg is európai örökség, és a legvégén a programunknak talán be tudunk nézni a most használt templomba is egy zsoltárt elénekelve, és aztán így jönnénk majd haza. Úgyhogy ehhez várom a jelentkezőket, az iratterjesztésben lesz szíves akkor ezt megtenni. Töltsük meg ezt az autóbuszt, legyünk együtt minél többen. Áldott vasárnapot kívánok!
Köszönjük szépen, és egy utolsó hirdetést hozok még ide, első renden a férfi testvérek elé. Az elmúlt években már többször nekifutottunk annak a dolognak, hogy valamilyen módon a gyülekezet a templomhoz ide vezetett internet hozzáférésünket megújítsuk. 2000-ben fektették az akkor legmodernebb kábelt, ami már annyira elavultá vált, hogy gyakorlatilag már csak nagyon vérszegényen folyik itt az internet. És közös tárgyalásokat folytattunk a Telekommal, gyülekezetünk alapítványával, és aztán úgy tűnik, hogy sikerült a költségeken megalkudni, megegyezkedni. Viszont amit lehet ebből a munkából, azt elvégeznénk magunk is. Ez pedig azt jelenteni, hogy a kerten belül, itt a templom háta mögött egy kis árkot kellene ásni, egy olyan vezetéknek, amin keresztül majd az internetes kábelt be tudja húzni a Telekom. Erre a munkára kérnénk segítséget, bármikor lehet a hét folyamán jönni, ásó kapa itt lesz, az utas ki van jelölve, vagy ki lesz jelölve, és gyakorlatilag nem kell mélyre ásni, egy olyan 40-50 centi mély árkot kell csak kiásni egy ásó nyomnyi szélességbe, hogy aztán amikor ők érkeznek, akkor ebbe már a maguk munkáját el tudják végezni. Azokat, akik ebbe szívesen részt vennének, azt kérjük, hogy majd az iratterjesztésnél, Ildikónál legyenek szívesek a nevüket, meg a telefonszámukat leadni, és aztán ővelük egyezkedünk a továbbiakról. Köszönjük előre is a férfi testvéreknek a segítségét ebben az ügyben. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek őriző és megtartó pásztora testvérek. Folytassuk Isten tiszteletünket most is azzal, hogy hitvallásunk tanítására figyelünk. A Heidelbergi KT 44. úrnapjának kérdései és feleletei vannak most soron, amelyek a 10. parancsolat magyarázatát adják nekünk. Ezeket fölolvassa Korompai Gábor presbiter testvérünk, amíg ideér, addig én pedig olvasom a 10. parancsolatot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha, még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. 114. kérdés is itt van még ehhez a naphoz. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem, még a legszentebb életű emberekben is, míg a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek, úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdetteti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot, továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Kedves testvérek, a 125. Zsoltárunk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 125. Zsoltárunknak mind a 4 versét énekeljük most. Akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el.
Az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semmi némű vezedelemben, mint a Sion hegye megállnak, nem ingadoznak. És mint a nagy Jeruzsálemet hegyek körül vették, és nagy kerítések a képen Isten az ő népét, és ő híveit körülveszi, és megőrizi. Mert az övéit ő nem hagyja hamis kezében, és semmi ínségben, hogy ki önmagát megóvja, hogy a hitlen népekkel egybe ne essék bűnbe. Jelen van a jó szívű, de a hitleneket és ösvényüket elhagyja a gonosz tévőket. csendességet.
Gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki nem csak megmutattad a hozzád vezető utat, hanem elkészítetted azt, és bennünket folyton folyvást hívogatsz, hogy erre az útra lépjünk, és ezen az úton kitartóan megmaradjunk, amíg célhoz nem érünk. Köszönjük te neked, hogy ezen a mai napon is hívogatsz bennünket önmagadhoz, és mutatod nekünk azt az utat, amelyen járnunk kell, ha veled járunk és hozzád akarunk érkezni. Légy segítségül, legyen egyenként mindannyiunk számára abban, hogy megérthessük, megláthassuk, hogy erre az útra ráléptünk-e már. És légy segítségül abban is, hogy önvizsgálatot tartva megérthessük és megláthassuk, hogy ott vagyunk-e még ezen az úton. Köszönjük te neked azt a szeretetet és kegyelmességet, amellyel utánunk jársz, lehajolsz hozzánk, és bennünket a te igazságaid felé vonzol és tanácsolsz. Köszönjük neked azt, hogyha újra itt lehetünk. Köszönjük neked erőnket. Köszönjük neked életünket. Köszönjük neked gyógyulásunkat. És köszönjük neked azt, hogy tudhatjuk, semmi sem esik meg velünk a te tudtod és akaratod nélkül. És ezért valójában minden, ami javunkat kell, hogy szolgálja. Kérünk téged, essen meg a te atyai szíved rajtunk, és kegyelemmel, irgalommal fordulj hozzánk, akik parancsolataidat megtartani nem tudjuk, de a te fiadra, az Úr Jézus Krisztusra nézve kérjük a te hozzánk való jóságodat, aki helyettünk betöltötte ezeket a parancsolatokat. Kérünk, hogy ő érette, cselekedjél velünk jól, legyél hozzánk kegyelmes. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvéreim, Isten igéjét, a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből olvassuk ezen a mai napon, Biblia olvasó kalauzunk szerint. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből én most 2 verset fogok olvasni, nevezetesen a 7. és a 8. verset, ahol ezeket találjuk kijelentve. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Kedves testvérek, időnként szükséges és egyben elkerülhetetlen is a keresztény emberek életében az, hogy önvizsgálatot tartsunk. Sokféle kiváltó oka lehet annak, hogy az ember önvizsgálatot tartson, lehet akár egy betegség, bármilyen veszteség, ami bennünket ért, vagy sokszor az életünknek a forduló pontjai kényszerítenek erre bennünket, amelyek aztán vezetik és tematizálják is általában a mi önvizsgálatunkat. A zsidókhoz írt levél mostani szakasza is, ez a 2 vers, amit felolvastam, arra hív bennünket, hogy tartsunk önvizsgálatot, és ennek az önvizsgálatnak a vezérfonala nem más, mint hogy elcsendesedjünk azon egyen-egyenként mindannyian, hogy a mi Urunk miért is foglalkozik velünk. Mi Isten célja azzal, hogy foglalkozik velünk? Látszólag most úgy vagyunk itt, mint akik foglalkozunk az Úrral. És talán a testvérek jogosabbnak éreznék azt a kérdést, hogy mi miért foglalkozunk az Úrral. De tudjuk a Szentírásból, az Úr Jézus megtanította nekünk azt, hogy senki sem jöhet ő hozzá, ha nem vonja őt az Atya. Szóval minden azzal kezdődik, hogy Isten elkezd velünk foglalkozni, és mi aztán erre válaszul foglalkozunk ő vele. Senki nem foglalkozik az Atyával, ha nem vonja őt az Atya magához. Ha nem kelt bennünk szomjúságot, éhséget. Miért foglalkozik Isten velünk? Azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, mindannyian hiszünk abban, hogy Isten lát és hall bennünket. Még ha ezt nem is vesszük mindig komolyan a saját életünkre nézve, talán ezen nem vitatkoznánk össze, hogy Isten lát és hall bennünket. És azt is szoktuk mondani, hogy hiszünk abban is, hogy mi Istennek fontosak vagyunk. De csak ritkán gondolkozunk el azon, hogy Isten miért, és mi célból foglalkozik velünk. És általában, akik elgondolkoznak ezen, azok a tapasztalatom szerint a legtöbbször egy nem jó válaszhoz érkeznek el. Még ha foglalkozunk is vele, miért vagyunk mi fontosak Istennek, végül valahogy nem jó választ adunk erre a kérdésre. Némelyek ugyanis azt kezdik hinni, hogy ővelük Isten azért foglalkozik, mert ők különbek másoknál. A saját emberi tapasztalataink adják nekünk ezt az impulzust, mert ugye úgy van ez, tele vannak a televízió műsorok, tehetségkutató műsorokkal. És aki tehetséges, azzal tovább foglalkoznak. Ő belőlük lesznek a sztárok. Sok ember úgy gondolja, hogy Istennél is ez a helyzet, hogy ő azt nézi, hogy kik azok az emberek, akik különbek másoknál, magyarán kik azok, akikkel Istennek megéri foglalkozni. Aztán mások úgy hiszik, hogy Isten azért foglalkozik velünk emberekkel, mert Isten ebben leli a kedvét. Ebben leli Isten a kedvét, ez szórakoztatja őt, hogy velünk emberekkel foglalkozik, és megment bennünket. Mondhatnánk úgy is modern szavakkal, hogy sokan gondolják azt, hogy Istennek ez a közege, ebben mozog otthonosan, őhez ért, hogy embereket megmentsen, istápoljon, szívesen teszi, ez az Isten hivatása, hát ezért foglalkozik velem, meg ezért foglalkozik a többi emberrel is. Ezért van az is, hogy az emberek nagy része akkor kezdi Isten segítségül hívni, amikor bajba van. Mert kimondatlanul is úgy gondoljuk, hogy az Istennek az a dolga, az az ő élete, hogy rajtunk, bajba jutottakon, valamilyen módon segítsen. Nyilvánvalóan ezek a vélekedések, ezek a gondolatok nem fedik fel az igazságot, legalábbis azt az igazságot nem fedik le, amit Isten maga mond arról, hogy ő miért foglalkozik velünk. Azt egészen biztosan kijelenthetjük, hogy Isten nem az érdemeink, és nem az elesettségünk miatt foglalkozik velünk. Tehát akik eddig úgy gondolták, hogy Isten figyelmét én azzal vontam magamra, hogy kicsit jobb vagyok, mint a többi ember, Vagy akik azt gondolták, hogy én Isten figyelmét azzal tudom fölébreszteni, hogyha minél nagyobb bajt idézek elő magam körül, és minél nagyobb bajba vagyok, annál jobban remélhetem az Isten segítségét. Hát hadd mondjam a testvéreknek, hogy az egészen biztosan mondhatjuk, hogy Isten nem ezért foglalkozik velünk. Mit gondolunk mi erről? Hát most felvetettem két gondolatot, de számtalan gondolat van még, és válasz arra, hogy Isten miért foglalkozik velünk. Mit gondolunk erről? Mondanám, ha egyébként nem volnának egyébként is hosszúak az Isten tiszteleteink, hogy tartsunk egy csendes percet, és ki gondolkozzon el azon, hogy mit gondol arról, hogy Isten miért foglalkozik velem. Miért vagyok én Istennek tétel? Azért fontos erre a kérdésre válaszolnunk, és ebben a kérdésben önvizsgálatot tartanunk, mert ez fogja meghatározni a későbbiekben azt, hogy Istennel milyen személyes kapcsolatunk van. Ez döntően meghatározza az Istennel való személyes kapcsolatunkat, ha értjük, hogy ő miért foglalkozik velünk. A helyes válasz megtalálásában ez a felolvasott szakasz lesz a segítségünkre, testvérek. Ebben a szakaszban ugyanis egy kép tárul elénk. A zsidókhoz írt levél írója a lélek indítására egy darab földről beszél, amely beissza és a gyakorta ráhulló esőt, és hasznos gyümölcsöt terem azoknak, akik számára művelik. Ez az egyik kép. Egy darab föld, amely meg van művelve, amely gyakran nyer esőt, azt beissza, és hasznos gyümölcsöt, növényeket vagy füvet, sokféleképpen találjuk a fordításainkban, terem azoknak, akik számára művelik. De van ebben a felolvasott szakaszban egy másik kép is, a föld, amely meg van művelve, és gyakran beissza a gyakorta ráhulló esőt, mégis tüskebokrot, bogáncs kórót terem. És ezen meglepődünk. Hogy ugyanazt kapja mind a két föld, de az egyik hasznos növényeket, füveket, gyümölcsöt terem, a másik meg ugyanabból, amit kap, tövist, bogáncs, kórót terem. Azért fontos ez a kép, mert van egy konklúzió is a képek nyomán. Ez a konklúzió pedig az, hogy az elsőnek az a sorsa, hogy áldást nyer Istentől. A másodiknak meg az a sorsa, hogy megátkozzák és felégetik, felperzselik. Kedves testvérek, a Biblia használ hasonló képeket máshol is. Maga Jézus is beszél a magvető példázatáról, és akik rutinos Biblia ismerő emberek rögtön kezdenek kombinálni a képek között, de most hadd kérjem arra a testvéreket, hogy ne keverjük össze az egyéb helyen megjelenő példákat és képeket azzal, amit itt olvasunk. A kontextus miatt ugyanis, a zsidókhoz írt levél üzenetének, itt a szövegkörnyezetnek az összefüggése miatt ugyanis a lélek máshová helyezi a hangsúlyt ebben a képben, mint a többi helyeken. A két föld ugyanazt a törődést kapja, és ugyanazzal a céllal. Mégsem egyforma a sorsuk, mert az egyikben végbe megy, a másikban meg megtörik egy folyamat. Az egyik hasznos gyümölcsöt, füvet terem, a másik meg gazt és gyomot. A legtöbb keresztény ember odáig jut, hogy felismeri azt, hogy valójában Isten feltörte és feltöri az én kemény szívemet, hogy az ő igéje belehullhasson. Mert talán mindannyiunk előtt rémlik az, vagy érthető az, hogy ez a példakép, amit itt a zsidókhoz írt levél írója hoz a földről, az rólunk, ami szívünkről szól. Sokan vannak, akik eljutnak odáig, hogy megértik, hogy Istennek fel kell törni a mi szívünket, hogy az ő szava, az ő igéje bejuthasson a mi szívünkbe. Mert egy életünknek egy nagy részét úgy töltjük el mindannyian, hogy keményen ellenállunk. Jön az Isten igéje, de valahogy nem hullik be a szívünkbe, mert kemény a szívünk, ellenálló. Menekülünk minden olyan helytől, minden olyan helyzettől, ahol Istennel és az igével lenne nekünk találkozásunk. Kemények vagyunk. Sokan eljutnak odáig, hogy Isten az, aki mégis valahogyan fel tudja törni a mi kemény szívünket, és nyilván ezt azért teszi, hogy az ő igéje belehullhasson, és azután Isten szántogat meg veteget a mi életünkbe. És sok keresztény úgy gondolja, hogy ezzel vége is Isten munkájának. Mint ma is, most is jövünk hozzá, hogy egy kicsit foglalkozzon velünk. Adjon esőt, táplálja a lelkünket, gondozza a szívünket. Aztán megyünk és éljük az életünket. Sokan egész sokáig ki is bírják, és nem igénylik azt, hogy Isten hetente foglalkozzon velük. Sokan vannak, akik évente kétszer-háromszor megelégednek azzal, Isten foglalkozik a szívükkel, meg a lelkükkel. Több nem kell nekik. Azonban, ha ezt a képet közelebbről megvizsgáljuk, amelyet fölolvastam a zsidókhoz írt levélből, azt látjuk, hogy itt a lélek nem arra teszi a hangsúlyt, hogy a földet hogyan és miként gondozzák, hanem arra, hogy mi az elvárás a földdel szemben. Hogy azt miért teszik. Az elvárás pedig nem kevesebb, mint hasznos növények, füvek termése azoknak, akikért a földet művelik. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a művelőknek határozott céljuk van. Ebben a képben nem az a határozott cél, hogy a földet föltörjék és bevessék, hanem ebben a képben az a célja, a munkájuk megtérülése az a földművelőknek, ha a föld végül hasznos termést hoz. Ezt az üzenetet lelkiekre fordítva azt kell megértsük, és most lehet, hogy olyat mondok, amin többen megbotránkoznak, hogy Istennek nem az a célja, hogy megtérjünk. Még egyszer elmondom, a képet komolyan véve meg kell, hogy értsük, hogy Istennek nem az a célja, hogy megtérjünk. A megtérésünk ugyanis csak egy állomás, Isten magasztosabb célja felé. Fontos állomás. Kikerülhetetlen állomás. De a megtérés, testvérek, nem végállomás. Sokan mégis leszállnak és megrekednek a keresztény életnek ezen az állomásán. Azt hiszik, hogy ez volt Isten célja velük, hogy ők megtérjenek. Az ilyen keresztények sokszor nem is tudnak elszakadni a megtérés élményüktől. Oly annyira nem, hogy időnként az ilyen keresztjének újra megtérnek. Én nagyon sok olyan keresztjénnel találkoztam, aki azt mondta, hogy hát volt egy fiatalkori megtérésem, aztán megtértem akkor, amikor idősebb lettem, de most tudom csak igazán azt, hogy na ez a megtérés, ami most végbe megy az életemben, na ez az igazi megtérés. Sokan vannak, akik újra, meg újra úgy gondolják, hogy ez a cél, hogy én megtérjek. Fölismernek az életükbe újabb bűnöket, fölismerik azt, hogy hú, hát már megint messze vagyok az Úrtól, hát akkor nincs más választás, meg kell térni, hiszen nyilván ez az Isten célja. Ismerek olyan keresztjéneket, akik sokszor kényelmetlenül is érzik magukat. Mint amikor önvizsgálatot tartanak, akkor nem látnak az életükbe különösebb nagy mélységeket, bűnöket, de nem tudják, hogy mit kéne csinálni. Hát meg kéne térni, de hát most nem vagyok olyan nagy mélységbe. Hát most olyan kiegyensúlyozott a kapcsolatom Istennel. Most mit csináljak? Hát innen nem szokás megtérni. Megtérni a nagy messzeségből kell. Ahonnan a tékozló fiú jött. A disznók vájúja mellől. Hát de ha én még nem vagyok ott, akkor még nem kell megtérni se. És aztán ezek a keresztjének sokszor nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Nem tudom, lehet, hogy vannak talán itt közöttünk is ilyenek. Azonban az ige szerint, amelyet ma olvasok, és amely megtért keresztjénekhez szól, azt kell megértsük, hogy Isten célja túlmutat a megtérésen. Azért művel és gondoz bennünket, hogy a mostani kép szerint hasznos növényeket teremjen a mi életünk. Isten tehát alkalmassá tesz, gondoz, esőt ad, de az igazi kérdés az, hogy mi lesz Isten hozzád való jóságából általad. Nem az a döntő kérdés, hogy mi lesz veled, hanem e kép szerint az a döntő kérdés, hogy mi lesz Isten befektetéséből általad. Célhoz ér-e abból valami, amiért Isten foglalkozik veled? Mivel lehet megakadályozni azt, hogy Isten célja megvalósuljon? Mert nyilvánvaló, hogy meg lehet akadályozni, hiszen két földképét mutatja be nekünk most a lélek. Mind a kettő ugyanazt kapja, de az egyik hasznos füveket terem, a másik meg bogáncsot és tüskét. Mivel lehet azt megakadályozni? Hogy történik az, hogy az egyikből ez, a másikból meg az a végeredmény származik? Hát testvérek, sok mindent lehetne itt sorolni, hadd hozzak csak kettőt ide a testvérek elé. Az egyik az öncentrikusság, a másik meg a tétlenség. Mind a kettővel mi szoktunk élni, keresztjének. Amikor az ember úgy hiszi, hogy Isten valójában értem van, ez az öncentrikusság. Ezt nagyon könnyű a mai világba eladni. Mert a világ gondolkozása ma arról szól, erre serkentenek bennünket, hogy legyünk mindannyian öncentrikusak. Ez a világ filozófiája ma körülöttünk. És ez tulajdonképpen a keresztjéneket is megkísérti, hogy mi is elkezdünk így gondolkozni, még Istenről is. Sok keresztjén úgy hiszi, hogy Isten valójában értem van. Amikor azt mondjuk, hogy ő az én Istenem, akkor ezt nagyon sokszor úgy értjük, hogy nekem van egy olyan Istenem, aki értem van. Azért, hogy nekem jó legyen. Ezzel az a probléma, testvérek, hogy a Biblia Istenről ezt nem tanítja. Ezt lehet, hogy mi kigondoljuk, meg jól eső érzés, hogy van Isten a mennyben, aki értem van, csak hogy ezt a Biblia nem tanítja sehol. Mi a tétlenség? Amikor az ember úgy hiszi, hogy már bebiztosította magát, akkor általában mi szokott jönni? El szoktunk lazulni. Jézus mond egy példázatot egy gazdagról, aki csűröket épített, nagy magtároló raktárakat, és amikor minden telehordatott, akkor ellazult. Azt mondta, most már minden rendben van, be vagyok biztosítva. És azt mondja Jézus, hogy hát ez az ember bolond, nem számol azzal, hogy még az éjszaka elkéri Isten az ő lelkét. Testvérek, sok ember gondolja azt, de hadd mondjam így, sok keresztény gondolja azt, hogyha már megtértem, akkor be vagyok biztosítva. És nagyon sok keresztény ember azzal a hamis gondolattal él, hogy mivel én már be vagyok biztosítva, ezért ellazulhatok. Nekem már nincs több dolgom a világon. Isten célhoz ért velem, én hallgattam rá, megtértem hozzá, most már ellazulhatok, nem? Nincs több ügyem Istennel, másokkal meg abszolút nincs ügyem, mert hát a megtérés Istenhez az egy személyes ügy. Ki szoktuk magunkat okosítani, és sokszor meg tudjuk magyarázni a tétlenségünket. Ennek az a következménye, testvérek, hogy az így gondolkozó ember, aki öncentrikus, aki úgy érzi, hogy ő be van biztosítva, és ezért tétlen, szóval az így gondolkozó ember nem azt termi az életével, amiért Isten művelte és gondozta. Az ilyen keresztjén önhitté lesz előbb-utóbb. Az ilyen keresztjén gőgössé lesz másokkal szemben előbb-utóbb. Az ilyen keresztjén önző keresztjén. Az ilyen keresztjén másokat lenéző keresztjén. És akkor már ott is vagyunk, testvérek, hogy az önzés, az önhittség, a gőgösség, másoknak a lenézése, az maga a gaz, az maga a bogáncs, a tüske, amit megterem a mi életünk. Mit mond a lélek ebben a képben? Azt mondja, hogy az ilyen ember sorsa az átok és a megégetés. Miért? Azért, mert az Úr befektetése, ahhoz Úrnak a befektetése, hogy foglalkozott velük, nem ér célhoz bennük és általuk. Ugyanakkor nagyon jó hír az, hogy akik teremnek, azok áldást nyernek. Szeretném, ha testvérek értenék, hogy ez az ige pontosan mit mond nekünk az áldásról. Mert szeretjük ezt a szót, hogy áldás. Vágyunk is erre az állapotra. Sokan azonban úgy akarnak áldást Istentől, hogy előtte nem teremnek. De arra kérlek benneteket, hogy vegyétek elő a Bibliátokat, majd otthon is olvassátok újra ezt a szakaszt. Hogy tiszta legyen a kép. Miután teremtek, utána jön az áldás. Sokan vannak, akik nem adják magukat Isten céljaira, annak ellenére, hogy keresztjének vallják magukat, de azt elvárják, hogy Isten tegyen velük jót, azaz áldja meg az életüket. Félreértés ne essék, Isten nem érdemből áld meg bennünket. Az ő áldását sem kell, és nem is lehet kiérdemelni. Isten azokat áldja, akik vele vannak. Ez azt jelenti, hogy Isten áldása azokon nyugszik meg, akik nem önmagukra, hanem az Úrra nézve élik meg az életüket. Akik Istenre tekintve élik meg az életüket. Ez azért fontos, testvérek, hogy megértsük azt, hogy akik engedelmességben járnak, az Úrra tekintve járnak ebben az életben, azok teremnek hasznos gyümölcsöt, és azokon nyugszik meg Isten áldása. Szeretném, ha értenénk azt is, hogy nem azt kell firtatnunk, hogy milyen és mennyi termése van az életünknek. Mert ez megint egy hiba, amiben bele szoktunk esni, hogy akkor hát nem jön az Úr áldása, mert nincsen termésünk. Na, akkor vizsgáljuk, hogy mit kéne teremjek, és megpróbálok úgy élni, viselkedni, hogy ott legyen végre valami kis aszott gyümölcs az életemen, amire majd Isten válaszul tudja adni az áldását. Vannak ilyen keresztjének is, mindig a gyümölcsöt firtatják. Hol a gyümölcs? Milyen a gyümölcs? Nem jó ízű a gyümölcs, kicsike a gyümölcs, nagy a gyümölcs. Testvérek, nem azt kell firtatnunk, hogy milyen és mennyi termése van az életünknek, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire voltunk és vagyunk engedelmesek Urunknak, mennyire ér célhoz velünk. Ugyanis aki gyakorolja magát a naponkénti engedelmességben Istennek, annak az életén van és lesz gyümölcs, és annak az életén van és lesz áldás. Nem mindegy, hogy hova fókuszálunk, testvérek. Az engedelmességre kell fókuszálnunk. És ami naponként engedelmességben járunk, akkor higgyük el, hogy érik a gyümölcs. Olyan gyümölcs érik, ami kedves Istennek, és ezzel együtt jön, és ott van az életünkön az ő áldása. Amikor reformátor eleinkre visszagondolunk, akkor azt kell elmondjam, hogy éppen ezt ismerték fel, és ebben a lelkületben kezdték az egész életüket élni. Tudják azok, akik ismerik az egyház történelmet, hogy a reformáció az nem csak az egyházban hozott egy nagy változást, az egyházon túl a társadalomban létrehozott a reformáció egy hatalmas változást. És ezt sokan nem értik, hogy miért. Mindjárt arra kezdenek gondolni, hogy biztos ezek ilyen politikusok voltak, ezek a reformátorok, és akkor ők ügyködtek ott a politikában is. Testvérek, a társadalmi változásnak, amit a reformáció hozott, a kulcsa abban állt, hogy azok, akik akkor eljutottak a igazság fölismerésére, elkezdtek Istennek engedelmeskedni. Mindenben, az életük minden dolgába. Eddig csaltak, most nem csaltak. Ennyi volt az egész. Eddig zsaroltak, mondta, nem zsaroltak. Eddig mindig elvettek, most megértették, hogy az Istennek való engedelmesség az, hogy adok is. Testvérek, amikor a keresztjének elkezdik élni az engedelmességet, annak mindig változás a következménye. Sokan kérdezik, mibe kell megváltozzunk? Csak ebbe az egybe. Engedjél Istennek. És ha Istennek engedsz, akkor változni fognak körülötted a dolgok. Sokan kérdezik rosszul, mit kell megcsinálni? Egy dolgot kell mindig csinálni, testvérem, azt, hogy engedj az Úrnak. Értsd meg, hogy neki van célja veled. És ha elkezdesz engedelmeskedni az Úrnak, akkor elkezd érni a gyümölcs, és Isten áldása megnyugszik az életeden és az életünkön. Értették a reformátorok. nem öncélú eredményekre, hanem az Istenhez, az igéhez való hűségre szánták oda magukat. Mennyire? Tökéletesen. Testvérek, Luther Márton nem mondta azt, amikor vérdíjat tűztek ki a fejére, hogy hát bocs fiúk, ez a projekt nem jött be. Azt hittem, hogy nagy ember leszek, de hát látjátok, üldözni kezdtek, inkább hagyjuk ezt az egész dolgot. Tudjuk az egyház történelmből, hogy hűséggel maradt Istenhez. Eszébe se jutott az, hogy visszavonja azokat az igazságokat, amelyeket Isten lelke vele megértetett. Itt állok. Másként nem tehetek, mondja a bíróság előtt. Én nem engedhetem el az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét. Én engedelmes vagyok Istennek. Teljesen mindegy, hogy ez mivel jár. És nézzétek meg, ott a gyümölcs az ő életén, az ő életükön, és ott van az áldás. Ennek a részei vagyunk még mi is, akik ma itt vagyunk együtt Isten házában. Az Úr ezeket az embereket nem hiába valóan gondozta. Napi szinten adták magukat oda az engedelmességre, és ennek elható haszna lett a társadalomra, az egyház életére, és Isten áldása nyugodott rajtuk. Testvérek, önvizsgálatra hívtalak benneteket, azzal a céllal, hogy vizsgáljuk meg, hogy Urunk miért is foglalkozik velünk. Mit gondolunk mi erről, és vajon mi a helyzet az életünkben? Arra hívlak benneteket, hogy szálljuk oda a nekivaló engedelmességre naponként mindenben magunkat, mert ennek jó gyümölcse van, és ennek a következménye az, hogy az ember megáldatik. Vizsgáljuk meg, hogy nem akartunk-e átugrani egyes lépéseket. Engedelmesség nélkül áldáshoz nem akartunk-e jutni, vagy nem akarunk-e jutni. És értsük meg Isten igéjéből azt, hogy mindennek rendje van az Isten világában. Értsük meg azt, hogy olyan nincs, hogy én általam az Isten úgyse tud semmit elvégezni. Amikor így beszélünk, akkor semmi másról nem teszünk bizonyságot, csak arról, hogy nem akarunk az Úrnak engedelmeskedni. Szépen hangzik, hogy én olyan kis szerény ibolyaszál vagyok, alig nőttem ki a földből, hát az Isten úgyse tud velem mit kezdeni. Testvérek, az Úr föltöri a földet, adja rá az esőt, azért, hogy az a föld füvet, hasznos növényt teremjen. Add magad oda az engedelmességre mindenben, és hidd el, hogy az Úr el fogja általad végezni azt, amit általad el akar végezni ebben a világban. Mindannyian külön kis földdarab vagyunk az Úr nagy mezején. De Isten világa így működik. Most esőztet bennünket is. Itt vagyunk vasárnap délelőtt, és az ő igéjével foglalkozunk, az ő igéjére hallgatunk. Ez az Úr esőztetése. Azért teszi, mert az a célja, hogy mi te növényeket sarjasszon az életünk, hogy engedelmességre adjuk magunkat. Az a célja, hogy az ő dicsőségére legyünk. Adja az Úr nekünk azt, hogy amiről ez az ige beszél, ezt egyre jobban értsük, megértsük, és az életünké legyen. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Amen. Gyertek testvérek, most a helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 396-os dicséretünk első versét énekeljük el. A 396-os dicséretünk első verse így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek. Bizonyság tévő lélek, a várfalakra hőrök álljanak, kék bátran szólnak, s harcra készek, ha héborul le, vagy ha kél a nap. Sok zengjen messze szerte szép, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Elfoglalva helyünket imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy foglalkozol velünk, és még inkább köszönjük, hogy józanítasz bennünket, hogy mi is a te célod velünk. Bocsáss meg nekünk, ha mindezt eddig nem értettük, vagy nem vettük volna komolyan, és köszönjük, hogy figyelmeztetsz arra is bennünket, hogyha engedelmesség által nem hasznos gyümölcsöt terem a mi életünk, akkor a mi sorsunk is az átok és az elvettetés. Köszönjük, hogy meg akarsz ettől óvni, és ezért tanítasz bennünket, ezért beszélsz most hozzánk ilyen nagyon egyértelműen. Bárcsak lenne a te szavad mindannyiunk számára olyan igévé, amelyet megszívlelünk, amely mellett nem megyünk el, amelynek alá rendeljük magunkat. Légy segítségül nekünk ebben. Köszönjük neked azokat az eleinket, akik odaadták magukat a teljes engedelmességre, és akiknek az életén és élete által olyan sok gyümölcsöt teremhetett a te ügyed ebben a világban, és akiken megnyugodott a te áldásod. Magasztalunk azért a kegyelemért, amellyel ő hozzájuk is lehajoltál, és amellyel megértetted velük a te dicsőséges céljaidat. És köszönjük te neked, hogy az ő példájuk életté lehet ma is, ha mi ebben a korban engedünk te neked. Úrunk, taníts bennünket a te utaidra, ragyogtasd előttünk a te világosságod, mutasd azt a keskeny utat, amelyen nekünk járnunk kell, és légy segítségül abban is, hogy amikor ezt látjuk, akkor merjünk ezen haladni engedelmességgel. Otthonainkban, ami magánéletünkben, családi körünkben, munkahelyünkön, társadalmi kérdésekben. Hadd maradjunk hűek egyedül te hozzád. Köszönjük neked, hogy ennek áldása nem maradhat el. Mert ahol neked engedelmeskedünk, ott veled vagyunk. És aki veled van, Urunk, az mind áldott. Kérünk téged, tedd így sóvá és kovásszá a mi gyülekezetünket és közösségünket, hogy ismerjenek bennünket arról, hogy szeretünk téged, hogy elkötelezettek vagyunk egyedül te melletted. Így áldjál bennünket, és egyen-egyenként is hallgass meg a mi könyörgésünket, amellyel hozzád kiáltunk ebben a csendes percben. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva helyünkről folytassuk imádságunkat közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság elmondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk most imádságunkat, fohászkodjunk népünkért, nemzetünkért a himnusz éneklésével. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.